Ez ma csak egy kísérlet, a prédikációt két nyelven tartani. Nem fogjuk mindig így csinálni. Egyszer látni akarjuk, hogyan megy. Akkor nagy hangsúlyt fektetünk a ti megítélésetekre. Az egyetlen gondolat, ami foglalkoztat ennél fogva, a következő: minél többeknek akarunk szolgálni, annyira, amennyire csak lehet. És a francia nyelvben pedig nagyon nagy a részarány a hallgatóknak. Afrikában nagyon sok olyan ország van, vagy számos azon országok száma, ahol nagyon nagy összejövetelek vannak. Már elmondtuk nektek itt, hogy ha ott összegyűlnek 3, 4, 5, 8 ezer ember, az egészen normális. Amikor odajöttök prédikálni, és a gondolat, ami ezzel kapcsolatosan foglalkoztat bennünket, az, hogy ezeknek az embereknek is szolgáljunk. Sok prédikációink vannak már a francia nyelven, de erről a prédikációkról sok vélemények is vannak. Azt reméltük, hogy minden meg lett elegendően világítva, minden téma Bibliából, a Szentírás szava szerint, hogy az, ami el volt rejtve, fel lett fedve, és azt tapasztaljuk, hogy ismét nagyfokú lett a homály, nagyfokú lett a zűrzavar, és új megosztottság jött létre, előzőleg az ígéről, most pedig a prédikációkról, az ígőüzenet magáról, és el tudjátok képzelni, hogy azok a testvérek, akik minden tekintetben őszinték, egyszerűen tudni akarják, hogy mi az igazán helyes most. És most valaki azt gondolhatja, hogy ki akar magának felhatalmazást adni arra, hogy megítélje, hogy azt mondja, ami itt most prédikálva van, az kötelező és az igaz. Nos, ez a felhatalmazás nem tőlünk származik. Ez Istentől származik, ez Isten igéjéből származik. És ezért isteni tekintély, és ebből kifolyólag kötelező számunkra mindaz, amit Isten ígéje mond. A kegyelem, amiben részesedtünk ennél fogva, egyszerűen rendkívüli. Nem is lehet szavakat találni, hogy ezt így szavakban le is írjuk. De nekünk nincs olyan tanításunk, amit meg kellene védenünk, nincs olyan különleges tudományunk vagy tudásunk, amit bármilyen módon indokolnunk kellene. Teljesen szabadon hirdethetjük Isten színe előtt Isten teljes tanácshatározatát. Egyetlen kötelezettségünk van, mégpedig Istennel szemben. Ő előtte meg akarunk állni. Erre megy most valóban az egész, hogy a gyülekezet olyan állapotba kerüljön, hogy készen állhasson az Úrral való találkozásra. És szükséges lesz, hogy félretegyük a saját gondolatainkat, és úgy higgyünk, ahogy a Szentírás mondja. Tudom, hogy vannak olyan emberek, akik Branham testvér szavait a Szentírás szövé fölé állítják, vagy helyezik. Ennél fogva különösen egy emberre gondolok, akinek a legnagyobb földi sikere volt az általam ismert emberek közül. Több mint 100 000 emberből álló tömeget gyűjtött össze maga köré, és egy nap azt mondta, hogy Branham testvér szavai magasabb rendűek, mint a Szentírás szavai. Ez volt a vég kezdete. Onnantól kezdve minden lejtmenetben volt nála. Ez nem lehet így. Egyszer Branham testvér elszólta magát, például nyelvbotlásnak is lehetne mondani, amikor 700-at mondott 7000 helyett. Így és idejéről az van megírva, hogy Isten azt mondta, 7000 embert megtartottam még magamnak, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. És Branham testvér valóban azt mondta, hogy Isten 700-at tartott meg magának. És akkor ez az ember azt mondja, hogy ez egy kinyilatkoztatás lenne. Én szeretnék tartózkodni a véleményemmel kapcsolatban, ami ezt illeti, mivel itt állok elől. De vannak emberek, akiknek elment az eszük, és azt hiszik, hogy bölcsek. Még egy proféta is csak egy emberi lény, és egy proféta egyben prédikátor is. És nem kell mindennel kapcsolatosan az így szól, az Úr mondatot alkalmazni. De valahányszor azt mondja Branham testvér, hogy ez az így szól, az Úr, akkor az volt, az is jelenvalóan, és az is lesz, hogy így szól az Úr, és Isten megadta nekünk azt a kegyelmet is, hogy megkülönböztessük a prédikációkban is, hogy mikor prédikál prédikátorként, és mikor mond valamit felhatalmazóan és lekötelezően, mint proféta. Most mondhatjátok, igen, de ez most nagyon nehéz lesz, honnan lehet ezt akkor tudni? De ne aggódjatok egyáltalán emiatt. Ezeket a gondokat Isten ránk bízta. Nem kell mást tennetek, mint elolvasni és összehasonlítani a mondottakat a Szentírással. És akkor mindig ez lesz előttetek az így szól az Úr. Minden, ami Isten ígéje, az így szól az Úr. És minden, ami Isten ígéjével megegyezik, egyébként is igaz. És ez az, ami számít. Meg kell egyeznie mindennek Isten igéjével. Ma kifejezetten az Úr eljövetelének témájával fogunk foglalkozni, amely mindannyiunk számára nagyon ismerős, de sok mások számára nagy problémát jelent. És meg fogunk említeni néhány dolgot ennél fogva, ami talán nem lesz előnyös a ti számotokra, de mások számára annál jobban. A prédikációnak nem mindig csak nekem vagy neked kell szólnia, hanem másoknak is szólhat. De minden bizonnyal, minden prédikációban van valami mindenki számára. Különösen a Szentírás két fejezetéből szeretnék felolvasni, és pedig a János evangéliumának 14. fejezetéből, és a János evangéliumának 16. fejezetéből. Először a János evangéliuma 14. fejezetéből, itt hadd olvassuk az első verstől a harmadik versig. A ti szívetek meg ne rémüljön, bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Az én atyám házában sok lakóház van, ha nem így lenne, megmondtam volna nektek, mert én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amikor elmentem, és egy helyet készítettem nektek, újra visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott lehessetek, vagy ott legyetek ti is. Egy teljesen egyértelmű szava a mi Urunknak. Nem szükséges emberi lény az értelmezéshez. Egy hatalmas ígéret, amelyet az Úr az öveinek adott. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, az én atyám házában sok lakások vannak. És ha elmentem, hogy helyet készítsek nektek, akkor újra visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ebből a szakaszból világosan kiderül, hogy az Úr felment a dicsőségbe, az ő atya házába, és hogy előkészíti ott a helyet. Ott vannak a lakások számunkra. Ott lesznek a lakások számunkra. Valóban így van. Aztán azt az ígéretet adta, hogy újra eljövök majd, miután elkészítettem a helyet, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ez is egyértelmű. Hol leszünk akkor, amikor eljön értünk és hazavisz? Ott, ahol előkészítette a helyet annak. De minden bizonnyal, hogy nem itt ezen a földön, vagy bárhol máshol, hanem ott, mert ő elment, hogy előkészítse nekünk a helyet ott, és újra eljön. Ez az, amire várunk. Ez a bennünk lévő reménység, egy élő reménység él bennünk, hogy be fogja váltani az ő ígéretét, ezt az ő ígéretét, és hogy újra el fog jönni, hogy magához vegyen minket. Tovább olvasok. A 14. fejezetben, a 18. versben most egy egészen más eljövetelről van szó. Három olyan részt fogok felolvasni, amelyek egy nagyon különböző eljövetelről szólnak. 14. fejezet, 18. vers. Nem akarlak árván visszahagyni benneteket, eljövök hozzátok. Még csak egy kevés idő, aztán a világ nem lát engem többé. De ti láttok engem, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Tovább olvasom a 23. verset. Jézus ezekkel a szavakkal válaszolt neki. Ha valaki szeret engem, meg fogja tartani az én szavamat, és az én atyám szeretni fogja őt, és eljövünk ő hozzá, és lakozást veszünk nála. Felolvasok még egy ige helyet, a 27. és a 28. verset. Békességet hagyok nektek hátra, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, nem úgy adom, ahogyan a világ adja nektek, hanem a ti szívetek meg ne rémüljön, és el ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam nektek, én elmegyek, és visszajövök újra hozzátok. Most három olyan ige szakaszokat olvastam, amelyek az Úr eljöveteléről szólnak. De melyik eljövetelről? Arról, hogy eljön, hogy bennünk lakozást vegyen. Nem az ő visszajöveteléről, hogy magához vegyen minket az ő dicsőségében, hanem arról, hogy eljön, hogy a megváltott tagban lakozást vegyen. És ezek azok az íge szakaszok, amelyeket a testvérek félreértettek. De hadd legyetek ebben is őszinték hozzánk, Istenhez és az ígéhez. Nem elég egyértelmű, hogy tulajdonképpen miről is van szó, miről is szól ez az egész? Nagyon is világos. Hiszen az Úr Jézus, amikor mondta ezeket, még mindig a Földön volt. Isten felettünk, Isten velünk. És akkor kilátásba lett helyezve az az idő, amikor ő bennünk is lakozást vesz, vagy vehet. És ez az az ígéret. Nem foglak visszahagyni benneteket árván. Újra eljövök hozzátok. A 23. vers, és eljövünk hozzá, és lakozást fogunk venni nála. A 28. vers tovább, elmegyek, és újra eljövök hozzátok. Mint a három ége szakaszban nem arról van szó, hogy azért jön el, hogy magához vegyen minket, hanem hogy azért jön el, hogy lakozást vegyen bennünk. Ezért írhatta Pál apostol, Krisztus bennünk a dicsőség reménysége. Amikor a Földön jár, közöttünk volt. Miután kiontotta az ő vérét a Golgotán, kifizette az árat és megváltott minket, felment majd azután, és visszatért szellemben, miért, hogy lakozást vegyen az öveiben. Mindez ugyanabban a fejezetben van írva, a 14. fejezetben. Az ígéret, hogy elmegy és előkészíti számunkra a helyet, és pedig az ő atya házában. És amikor előkészítette a lakóhelyeket, akkor eljön, hogy hazavigyen minket. Ez az egyik dolog. De a másik dolog az az, hogy megígérte, hogy bennünk fog lakozást venni. És erről szól az egész most. Pünköst óta lakozást vett az Úr az ő népe között. Ez az eljövetel egy egészen másfajta eljövetel. Ez pünköstkor történt. És most megmutatom nektek a Bibliából, hogy Isten szelleme ki lett árasztva, és hogy a szellem sokféleképpen működik, vagy munkálkodik. Hadd olvassunk a János evangéliumának 16. fejezetéből, a 7. versétől. János 16. fejezetének a 7. versétől. De bizony megmondom nektek az igazat, hogy jó nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, úgy a segítő nem jön el hozzátok. De ha elmentem, ha én már elmentem, el fogom küldeni őt hozzátok. És amikor ő eljön, felnyitja a világ szemeit, mióta történt ez meg? Pünköst óta. Nem mi vagyunk azok, akik megnyitjuk az emberek szemeit, nem mi vonzuk őket magunkhoz, hanem Isten szelleme az, aki vonja őket. Itt az áll továbbá, amikor ő eljön, fel fogja nyitni a világ szemeit. Nem már a hívők szemeit, nem a hívők számára, először is a világnak, hogy megnyíljon a szemük, hogy lássák, amit Isten tett, és hogy hozzájöhessenek, megadasson a lehetőség, hogy hozzájöhessenek. Amikor a szellem, amikor a vigasztaló eljön, akkor fel fogja nyitni a világ szemét. Mivel kapcsolatosan? Itt három dologról van szó. A bűnről, az igazságosságról és az ítéletről. Ez az a három dolog, amit a Szent Szellem megvalósít az emberekben. És akkor jön a magyarázat is a 9. versben. A bűn tekintetében az, hogy nem hisznek én bennem. Tehát a hitetlenség bűnéről. És itt már is annál a pontnál vagyunk, amelyet Branham testvér oly sokat hangsúlyozott. A hitetlenség az, amivel az egész az ő kezdetét vette. Hitetlenség azzal szemben, amit Isten mondott. És itt meg van írva, amikor a Szent Szellem eljön, fel fogja nyitni a világ szemét. Az első dolog a bűnről, és akkor jön a magyarázat a Bibliában, nem tőlem, a 9. versben, a bűn tekintetében arról, hogy nem hisznek én bennem. Vegyétek az ígehelyet a János 5. fejezetéből, ha nem hiszitek, hogy én vagyok az, akkor a ti bűneitekben fogtok meghalni. Észrevettétek-e, hogy a Szentírás mennyire egybevág? Másodszor pedig az áll itt, talán ismét először a bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, az igazság tekintetében, hogy elmegyek az Atyához, és mostantól fogva nem láttok engem többé. Testileg, fizikailag nem volt többé látható. A Lukács 24. fejezetében olvasható, hogy magával vette az ő tanítványait egészen Betániáig, majd a szemeik láttára felvétetett a mennybe. Ők felfele néztek, amíg nem látták többé, és azóta nem is látták többé. De ő azt mondta, hogy veletek leszek, közöttetek leszek, és azt is mondta még, hogy még egy kevés idő múlva, tehát azt is mondta, hogy veletek, közöttetek le, és azt is mondta, hogy egy kis idő múlva újra látni fogtok engem. Nincs semmi ellentmondás. Mindennek megvan a maga jogosultsága. Nem látták őt többé az ő emberi húsvér testében, hanem a szentek gyülekezetében, jelenlévő szellemben látni őt. Hadd olvassunk tovább a 9. versben. Az igazság tekintetében, hogy elmegyek az Atyához, és ezentúl nem láttok engem többé. Erről majd később még írni fogok. Itt van egy íge szakasz, ugyanebben a fejezetben, a 27. versben, ahol ez áll írva. Mert ő maga, az Atya, szeret titeket. Mert ti szerettetek engem, és hitet szereztetek abban, hogy én Istentől jöttem ki. Ez maga a rejtély. Nem, hogy Isten mellett volt, hanem, hogy Istenben volt, és Istenből jött ki. Ez az egész titokzatosság a János 17. fejezetében, hogy higgyétek elhinni, hogy Istenből jött ki, de már elkészültem az angol nyelvű könyvecskével, és nem akarok most előre törni, de Isten ígéjében egyszerűen ott vannak a rejtélyek. Ezek annyira fontosak, és ebből felismerhető, hogy Isten kinyilatkoztatott-e nekünk valamit, vagy csak az eszünkkel gondolkodtunk el rajta. Mindenki elolvassa ez idő szerint a János 17. fejezetét, és mind arról beszélnek, hogy egyek kellene, vagy egyek legyünk. De ennek része az is, hogy elhiggyük, hogy a fiú az atyából indult ki, az atyából jött ki. Felolvasom nektek a János 17. fejezetéből, János 17, 7 és 8. vers. Most már felismerték, hogy minden, amit nekem adtál, tőled származik, mert az ígék, a szavak, amelyeket nekem adtál, én továbbadtam nekik, és ők befogadták azt, és felismerték az igazsághoz mérten, hogy én te belőled jöttem ki. Megismétlem, ebben áll az egész titokzatosság, hogy én te belőled jöttem ki. Az eredetben, az örökkévalóságban Isten teljessége, mint szellem és világosság létezett. Ebből a teljességből jött elő, jött ki az Úr, mint a Logosz, mint az íge, mint a láthatatlan Isten látható megnyilvánulása, megjelenési formája. Ő nem volt valaki más Isten mellett, ő maga Isten volt. Jelenleg is Isten, és Isten lesz az örökké valósági. De emberré kellett válnia az emberekért. És itt, ahogy olvastuk, ti elhittétek, hogy Istenből jöttem elő, Istenből jöttem ki. Még egyszer mondom, nem úgy, ahogy általában tanítva van, hogy Isten mellett volt, hogy Isten egyszerűen leeresztette, vagy letette őt, és nézte, hogy ahogyan szenved. Ez nem lenne, ez még csak nem is lenne helyén való. Amennyiben Isten magára vállalta az összes felelősséget, és kitérne a ma szenvedések elől, amit ő maga magára vállalt feladatként, ez nem lenne jó dolog. Ha egy dologért átveszem a felelősséget, és hagynám, hogy a fiam viselje annak következményeit, én pedig csak nézője lennék az ügynek, az valóban nem lenne valami szép dolog. De nem is így volt ez. A fiú az atya kinyilatkoztatottan emberi húsvér testben, de mégis szellem maradt, és a mennyben volt, és megnyilvánult ezen a földön. De itt van a titokzatosság. Ti elhittétek, hogy én Istenből jöttem ki. Az egység most a végen csak azokkal jöhet létre, akik úgy hisznek, azt hiszik, ahogy az írás mondja. És amint már mondva lett, most írunk is erről. A másik egység az egész világ egysége lesz. Ez egy olyan egység lesz, amely megállapodások által jön létre. Viszont az Istennel való egység a szellemben való egység. Egy az ígében, minden egy, ugyanaz az íge, ugyanaz a szellem, ugyanaz az élet, minden egy és ugyanaz. És minden nek felett hinni, ahogy a Szentírás mondja, hogy Istenből jött ki, és ő azt mondja, visszamegyek újra Istenhez. És amikor Saul úton volt Damaszkus felé, már látta is őt ismét a ma fényben, amely fényesebben ragyogott, mint a nap déltájt. és Damaszkus körül a nap eléggé fényesen süt, meglehetősen forrón és meglehetősen ragyogóan, és ő fényesebb volt, mint a nap ebben az ő fényében. Isten maga a világosság, és megközelíthetetlen világosságban lakik, és mégis kinyilatkoztathatja magát, ahogyan akarja, ahol és amint akarja, és amikor akarja. Hadd olvassunk tovább a János 16-ban a 11. verset. Az ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Végül is három dolog volt, amit a szellem kinyilatkoztatásra hozott. Először is a bűnről, az igazságosságról és az ítéletről. A bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, az igazságosság tekintetében, hogy elmegyek az atyához, és ezentúl nem láttok engem többé, az ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Gajdács testvér mindig egy szép szót használ az imádságában, hogy a sátán legyőzetett, és hogy a pokol minden hatalma is legyőzetett. Hadd higgyük ezt teljes szívünkből, hogy a sátán megítéltetett. A kígyó feje szét lett taposva. Az ő feje szét lett taposva. Ez egy tökéletesített munka. Kinyilatkoztatta-e már neked a szellem? Az első két dolgot gyorsan meg tudjuk erősíteni, de a harmadik is a része az egésznek, vagy összetevője annak. A bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Ez a mi esetünkben tárgytalan, mert hiszen hiszünk ő benne. Hisszük, hogy ő az Isten fia. Ez volt az ő megjelölése itt ezen a földön. És ha ördögöket akarunk kiűzni, akkor két olyan megfogalmazás van, aminek feltétlenül része kell, hogy legyen, amikor mondunk valamit, ami tekintélye kell, hogy bírjon. Vagy a názáreti Jézus Krisztus nevében, vagy Jézus Krisztusnak, Isten fiának nevében. Ha ez a két dolog nincs kihangsúlyozva, kiejtve, vagy a kettő közül az egyik nincs kimondva, akkor, ahogy Branham testvér egyszer mondta, ha elmegyünk a latin-amerikai országokba, például Mexikóba, akkor minden harmadik ember ott egy Jézus, és minden negyedik egy Mária. Igen, ez hihetetlen, de ott mindenkit Jézusnak hívnak, sőt, még a férfiak is Máriának vannak megnevezve. Számunkra valahogy érthetetlenek. Érthetetlen. De ezek mind olyan nevek, amelyek ott napirenden vannak. De csak egy valaki létezik, akit úgy lehet megnevezni, ahogy mi megnevezzük őt. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a nevében. Ebből csak is egyetlen egy van, és ő nem Mexikóban van. Ő a mennyben van, és közöttünk is van. És csak egy názáreti Jézus Krisztus létezik. Létezett ugyan egy Jézus Sirach nevezetű is, és voltak különböző Jézusok még, de csak egy názáreti Jézus Krisztus létezik, és ebben rejlik az isteni tekintély. Mert elismerjük az isteni rendet, ezt ennyiben már megtapasztaltuk, vagy átéltük. A második részét is az igazságosság tekintetében, hogy én az atyához megyek. Most miről volt szó? Ő azt mondta, ha én nem megyek el oda, akkor a vigasztaló, a Szent Szellem nem jöhet el. De ő visszahozta az igazságosságot az Isten népének, megigazított minket a Golgotán. a megigazulás tekintetében, hogy én az Atyához megyek. Ha én nem megyek el, akkor a Szellem sem jön el. De ha elmegyek, akkor eljön a Szellem. Meg tudjátok-e ezt érteni? Ez nagyon világos. De hadd szívleljük meg magunknak a harmadik részt is, kérem. Az ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Ez a sátán, a régi kígyó, meg lett ítélve, hogy mi fel lehessünk mentve, szabadokká lehessünk téve. Ezért is hálások vagyunk Istennek. Abban a 12. versben az Úr azt mondja, még sok minden mondani valóm lett volna hozzátok, de most már nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön Amaz, az igazság szelleme, ő akkor be fog vezetni benneteket a teljes igazságba, mert nem önmagától fog beszélni, hanem azt fogja mondani, amit hallani fog. Kijelentve nektek az eljövendő dolgokat. Ő meg fog dicsőíteni engem, mert az én tulajdonomból veszi és hirdeti nektek majd. Minden, amilyen az Atyának van, az az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből fog venni, az én tulajdonomból fog venni, és hirdetni fogja nektek. Branham testvér itt is olyan szépen mondta, minden, ami Istenben volt, Krisztusban ömlött. Minden, ami Krisztusban volt, a gyülekezetben ömlött. Teljessé egyé válva Istennel. Ó, bár csak létrejönne ez az isteni egység, bár csak félre tudnánk tenni mindent, ami az útunkba áll még. Legtöbbször a földi dolgok állnak a szellemi dolgok útjába. És fel kellene ismernünk, hogy a szellemi dolgok sokkal fontosabbak, és figyelmen kívül kellene hagynunk a földi dolgokat, és folytatnunk kellene az Istennel való útunkat. Ebből az íge megtekintésből most a következőket vesszük figyelembe. Az egyik ígéret a Jézus Krisztus visszajövetelére vonatkozik, amikor a kegyelem ideje véget ér, és ő hazaviszi az öveit az ő saját dicsőségébe, oda, ahova a helyeket előkészítette az ő atyának a házába. És itt a többi bibliai ige szakaszok arról tanúskodnak, hogy ő újra vissza akart jönni, de ez még akkor volt, amikor még a Földön volt, még a keresztrefeszítés előtt, és a pünkös napján újra eljött valóban, hogy lakozást vegyen a hívőkben. Pünköst óta ez érvényes. Pünköst óta rábizonyít Isten szelleme a világra. Pünköst óta hatékonyan tevékenykedik Isten szelleme. De amikor az Úr azt mondja, eljövök hozzátok újra, nem hagylak titeket árván vissza, és amikor ő azt mondja, lakozást veszek bennetek, és ismét elmegyek, és újra visszajövök, akkor ezt nagyon is jól megértjük. Ő elment, felajánlotta a vért az oltáron, hűséges főpapként belépett Isten szentélyébe, hogy véghez vigye és kieszközölje az örök érvényű megváltást. Ez szükséges volt a kiontott vért a kegyelem trónján bemutatni, vagy felajánlani, mert a főpap ugyanis vér nélkül nem léphetett be a szentélybe. A vér volt az engesztelés, a vérben volt a megbocsájtás, a vérben volt az élet, és most az élet felszabadult, hogy visszatérjen a vérrel megvásárolt sokaságra. Ebben áll az egész titokzatossága. Krisztus most mi bennünk, a dicsőség reménysége, és mégis el fog jönni újra, ahogy megígérte, nagy hatalommal és dicsőséggel. Most még röviden felolvassuk a többi ígerészeket is, és pedig konkrétan a Jelenések könyve 10. fejezetéből. Nagyon-nagyon sok olyan íge szakasz van, amelyek az Úr eljöveteléről tanúskodnak. De ezt szeretném kiemelni, és mindjárt látni fogjátok az okot, hogy miért. A Jelenések könyve 10. fejezetének az első versétől. Erre fel láttam egy másik erős angyalt leszállani az égből, aki egy felhőbe volt burkolózva, és a feje fölött szivárvány volt. Az arca olyan volt, mint a nap, a lábai pedig, mint a tűzlángjai, vagy tűzoszlopai. Az ő kezében egy nyitott könyvecskét tartott. Már most a jobb lábát a tengerre, és a bal lábát pedig a földre vetette, és hangosan kiáltott, mint egy ordító oroszlán. Amikor így kiáltott, a hét mennydörgés is hallatta az ő hangját. Amikor aztán a hét mennydörgés megszólalt, le akartam írni, amit mondtak, de hallottam egy hangot, amely így szólt hozzám az égből. Pecsételt le, amit a hét mennydörgés mondott, és ne írd le azt. Amit most mondok, azokért mondom, akiknek nehézséget okoz ez a bibliai íge szakasz. Ezt nem kritikából mondom, és semmiképpen sem felfuvalkodottan vagy arrogánsan. Azért mondom, hogy segítsek. Mindazok, akik azt állítják, hogy az Úr Jézus újra eljött, és erre a bibliai szakaszra hivatkoznak itt, majd összeköttetésbe hozzák azt február 28-ával 1963 történtekkel, az 1963-ban történtekkel. Akik február 28-ára hivatkoznak, amikor az Úr leszállt a felhőben, és azt állítják, hogy ez a Jelenések 10. fejezetének a beteljesedése volt. Nekik a következőket szeretném megfontolásra adni, mégpedig Isten ígéjének végső tekintélyével. Hallgassátok meg magatoknak, ami itt le van írva. Itt az angyal, aki leszállt, egy nyitott könyvet tartott a kezében. Február 28-án, 1963-ban még nem lett kinyitva semmilyen könyv, csak a bejelentés lett tudtul adva, miszerint Branham testvérnek vissza kellett térnie Jeffersonville-be, hogy a pecsétek megnyitása egyáltalán megtörténhessen. Igaz ez? Igaz ez? Hogyan állíthatják tehát, hogy ez volt a beteljesedése, amikor itt a könyv már ki van nyitva, tehát a pecsétek kinyitása után kell lennie? Ha ott, amikor megjelent a felhőben, csak kiadta a parancsot, a bejelentést, a megbízatást, hogy ez meg fog történni. Hogyan történhetett volna ez már akkor meg? szó sem lehet róla. Isten rendje örökkévalóan fennálló marad. És felolvashatom nektek a Jelenések könyve 5. fejezetéből, és kérlek, tartsátok észben vagy szem előtt, itt, ezen a helyen, egész Afrikában és az egész világon. Bárhol is halljátok ezt az ígehirdetést. Csak azért, mert Isten szeretete van a szívünkben, nem ítélkezünk, hanem segíteni akarunk, ez a feladatunk is. Isten ígéjével való segítés. Megismétlem még egyszer, amikor az Úr megjelent a felhőben, egyáltalán nem volt semmilyen könyv a kezében, sem egy nyitott, sem egy zárt könyv. Ő egyáltalán nem is érintette meg a földet. Ő a felhőben volt. Branham testvér leírja a felhő magasságát is. És ott az lett mondva neki, térj vissza Jeffersonville-be, mert eljött a pecsétek felnyitásának az ideje. Valóban így van ez? 100%-osan így igaz. Ha itt azt mondanám, hogy így szól az Úr, akkor sem hibáztam volna. Isten ígéje biztos és határozott. De a megbízatás előfeltétele az Isten szava közhírétételének. És ha arra gondolok, hogy a testvérek akkor még pólyában voltak, és egyáltalán nem voltak még hívők sem, de nagyképűen azt állítják most, hogy az Úr már eljött. És ők azon vannak, noha akkor még nem voltak hívők sem. Hogy a megadott időpontban a kegyelem idejének vége lett volna, de úgy tűnik, nem nekik, nem nekik. Nekik még mindig sok a kegyelem, a többieknek azonban vége. Nem, nem így, nem így, ez nem így működhet. A Jelenések könyve 5. fejezetében a Szentírás egyik legjelentősebb, legmagasztosabb, mérhetetlenül fenséges fejezet. Itt meg van írva, és láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, amely belülről írva volt, és 7 pecséttel lepecsételve a hátulján. Akkor láttam egy erős angyalt, aki hangosan kiáltott, vagy kijelentette. Kicsoda méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feloldja annak pecsétjeit. A könyv még mindig zárva volt, még mindig 7 pecséttel lepecsételve. Hogyan is lehetett volna nyitva? A Jelenések könyve 10. fejezetében egy nyitott könyv volt, de itt még egy lezárt könyv. Még a pecsétek felnyitása előtt van. A kérdés azonban az volt, kicsoda méltó arra, hogy kinyissa a könyvet, és feloldja annak pecsétjeit. És senki az égben, senki a földön, és a föld alatt nem volt képes kinyitni a könyvet és belenézni. Elsősorban ezzel az egy gondolattal foglalkozom, amelyet szeretnék érzékeltetni minden testvéreimmel és minden testvérnővel, hogy segítsek nekik ebben, hogy szeretetből szolgáljak nekik. És megismétlem magam ezzel, amikor a felhő leszállt február 28-án, 1963-ban, elhangzott a bejelentés, hogy elérkezett a pecsétek felnyitásának az ideje. De a könyv még mindig zárva volt, még mindig le volt pecsételve, és az Úr nem jelent meg ott egy nyitott könyvvel. Nem helyezte az egyik lábát a száraz földre, a másikat a tengerre. Nem is üvöltött, mint az oroszlán üvölt, nem is beszélve arról, hogy a hét mennydörgés hallatta volna a hangját. Az egész összefüggés nem teljesedett be ott. De a legszebb az, hogy amikor Isten tényleg megteszi, akkor minden beteljesedik az utolsó betűig. Akkor ez már nem lesz egy ötlet, akkor ez a valóság. És ha képesek vagyunk elhinni teljes szívünkből, és elfogadni ezt, nézzétek, az emberek azt mondják, hogy az Úr eljött, és ezt minden erejükkel bizonygatni próbálják, és azzal vádolnak minket, hogy elszalasztottuk, hogy nem ismertük fel, hogy az Úr már eljött volna. Egy dolgot szeretnék nektek elmondani. Már többször is elmondtam nektek, hogy minden, amit Isten tesz, nem üres tanítás, ez maga a valóság. Amikor az Úr Jézus újra el fog jönni, hogy hazavigye az öveit, ez tiszta valóság lesz. Amikor aztán majd kinyilatkoztatja magát itt, ahogyan a Jelenések 10-ben meg van írva, az is tiszta valóság lesz. Nem lesz szükség arra, hogy egy emberi lény értelmezze azt, akkor az fog történni, amiről itt be van belett számolva. Hadd térjünk vissza a Jelenések 5. fejezetéhez, a 4. versben az áll írva. Aztán hangosan sírtam, mert senki sem találtatott méltónak arra, hogy kinyissa a könyvet és belenézzen. De az egyik a vének közül ezt mondta nekem: ne sírj! Ímé a Júda törzséből való oroszlán, a Dávid gyökere legyőzött mindent, hogy kinyissa a könyvet, és feltörje annak hét pecsétjét, a bárány, majd az oroszlán, a megváltó és a király, mindkettő. Számunkra megváltó az ezeréves királyságban, a békebirodalomban ő lesz a király. Isten bárányja, aki magára vette a világ bűneit, és a Júda törzséből való oroszlán, aki ordítani fog azon a napon, és a föld reszketni fog az a szavára, agya hangjára. Ez még nem történt meg. Úgy értem, hogy üvölteni fog, ahogy írva van, ahogy a Jelenések könyve 10. fejezetében meg van írva, de ez még jövőbenileg fog bekövetkezni. Megértettük-e ezt eddig? Ha mi megértjük ezt, mindenki más is meg fogja érteni. Amikor az Úr megadja az ígéretet, újra eljövök hozzátok, egy kis idő még, és nem láttok engem többé, de aztán újra meg fogtok látni engem, elhagylak ugyan benneteket, de újra eljövök hozzátok. Én veletek vagyok, és bennetek leszek. Akkor ez egy oldala a dolognak. Tudnillik, hogy lakozást vegyen a hívőkben. De ha ő megadta az ígéretet, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és aztán visszajövök, hogy magamhoz vegyelek benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ma ő velünk van. Akkor pedig mi leszünk azok, akik ő vele leszünk. Rendben van, ez a Szentírás szava, és tekintetbe fogjuk venni még az Úr Jézus összes többi eljövetelét is. Mindennek megvan a maga helye. És ami ezzel kapcsolatban megvan írva, az meg is fog történni. Ez be fog teljesedni. Én annyira hálás vagyok Istennek, az ő igéjének abszolút világosságáért, egyértelműségéért. Már nem maradt semmi, ami a találgatásnak lenne áthagyva. Túl egyértelmű minden. A bolond sem tévedhet el. Isten útat készített, egy jól kiépített útat, ahogyan azt Ézsaiás 35. fejezetének 8. versében megígérte. Az istentelenek nem fognak rajta járni, mert nem is tudnak. Egyedül csak a megváltottaknak van fenntartva, vagy szánva. Ezt mondja az Ézsaiás 35. fejezete, hogy ez csak a megváltottaknak van szánva. És nem akarok ezzel senkit sem megbántani, de azért mégis elmondom. Sokan vannak, akik nem tapasztalták meg, nem élték át Istent. Sokan vannak, akik megcsodálják azt, amit Isten tett, akik ugyan beszélnek róla, vitatkoznak róla, anélkül, hogy egy személyes kapcsolatuk lenne Istennel. Anélkül, hogy megtapasztalták volna, átélték volna Istent. És ebben rejlik a nagy szükségállapot. Ebben megnyilvánul annyi dőfösség, annyi önfejűség, és mindazon dolgok, amelyek ismételten felütik a fejüket. Amennyiben Isten végső munkájára várunk, akkor ez nem csak egy tanítás lesz. Hogyan akarjuk kioktatni a bűnösöket? Hogyan akarjuk új borral megtölteni azokat az embereket, akik nincsenek megújulva? Én hiszem azt, vagy hiszek abban, hogy Isten a végén egy egész művet fog elvégezni, hogy az emberek bensőleg meg lesznek ragadva, meg fogják tapasztalni, át fogják élni a valódi megtérést, közösségbe kerülnek Istennel, és alávetik magukat a szellem vezetésének, hogy véget vessenek a saját útjaiknak, véget vessenek a saját gondolataiknak, és képesek legyenek Isten útját járni. Nagyon világos mindazok számára, akiknek Isten kinyilatkoztatta. Pünköstkor eljött az Úr, hogy lakozást vegyen, és mi valóban feltámadtunk ő vele együtt egy új életre. Ez azonban még nem volt az első feltámadás, amely a Jézus Krisztus visszajövetelekor fog bekövetkezni. Mindezeket a dolgokat megfelelően figyelembe kell vennünk. Vannak olyanok, akik azt állítják, hogy az első feltámadás az újjászületéssel együtt megtörtént. Ez egy Krisztussal való feltámadás volt ugyan, de ez nem az általános első feltámadás volt, amelynél fogva a halandóság felölti a halhatatlanságot, és a romlandóság felölti a romolhatatlanságot, hanem az új életre való feltámadás, amelyet Isten belénk helyezett. Felolvasom ezt nektek a Rómaiakhoz írt levél 6. fejezetéből. Itt meg van írva. A Rómaiakhoz írt levél 6. fejezetében. Egyébként az lett mondva nekem, hogy a testvérek közül néhányan szeretnének megkeresztelkedni, ezért éppen a megfelelő pillanatokban jönnek ezek az ígeversek, hogy egy pillanatra belemerüljünk ebben a témában. Róma 6. fejezet 3. versétől. Avagy nem tudjátok-e, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, vagy Jézus Krisztusban, megkeresztelkedtünk az ő halálára, az ő halálában lettünk elsüllyesztve. Következetesen tehát eltemettettünk ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amint Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, hasonlatosan mi is egy új életben járjunk. Mert ha mi ővele együtt a halál egyenlőségében összenőttünk, a legszorosabban összekapcsolódtunk, akkor az ő feltámadására való tekintettel is azok leszünk. Ez ugyancsak nagyon világos szava az igének. Egyrészt Krisztussal együtt meghalni, ővele együtt eltemetve lenni, és ővele együtt feltámadni egy új életre. Másrészt pedig azt olvastuk, hasonlóképpen az ő feltámadására való tekintettel mi is olyanok leszünk. Mindennek megvan a helye, a maga helye. Krisztussal együtt megfeszítettünk, ővele együtt meghaltunk, és a keresztséggel jelképezzük, hogy ővele együtt eltemettetjük magunkat. Fizikailag csak a halottak lesznek eltemetve, vagy vannak eltemetve. Ha egy fél holtat akarna valaki eltemetni, akkor az kopogtatna a koporsó fedelén. Ismerek egy városról, maga az orvosnő számolt be róla nekem Németországban, ahol egy férfi kopogtatott a koporsó fedelén, és ez az orvosnő egy bírósági eljárást kapott, mert nyilvánosságra került, és ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Ha Krisztussal együtt meghaltunk, valóban meghaltunk, mit jelentsen ez? Valóban meghaltunk önmagunknak, meghaltunk mindannak, ami megközelít bennünket, meghaltunk a világnak, hogy Istennel és Istenért élhessünk, hogy elmondhassuk őszinteséggel, igazmondóan, már most élek többé, de nem én, hanem Krisztus él én bennem. Ővel együtt meghalni. Meghalni önmagamnak. Már most élek többé, de nem én, hanem Krisztus él bennem, én bennem. Ő végzi az ő akaratát, mi pedig az ő rendelkezésére állítjuk magunkat. Azonban ez a meghalás még nem jelenti azt, hogy fizikailag is halottak vagyunk ebben a testben. Fizikailag még élek, mindig élek ebben a testemben, bár szellemileg már meghaltam ennek a világnak. Egész pontosan ez a helyzet, pontosan így van ez a feltámadással. Még mindig magunkkal hordozzuk ezt a földi fizikai testet. De amikor eljön a feltámadás, akkor a romlandó felölti a romolhatatlanságot, és a halandóság felölti a halhatatlanságot. És mi át leszünk alakulva. Minden a maga helyén, a megfelelő összefüggésben, a Biblia fényében és a tapasztalatban milyen szép, milyen gyönyörű, hogy kegyelmet találtunk Istennél. Milyen szép tudni, hogy valóban világosan és egyértelműen kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéjét. Tudom, hogy nem érdemeljük meg. De ezt mindannyian tudjuk. Biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az egyetlen. Ezt mindannyian tudomásul vettük, hogy kegyelemből üdvösségre vezető állapotban juthattunk, kegyelemből hitre jutottunk, kegyelemből megismertük az Urat, kegyelemből felismertük az ez időre szóló íge üzenetet is. Kegyelemből nem tettünk hozzá semmit, kegyelemből nem vettünk el abból semmit, kegyelemből visszahelyeztük a Szentírás keretei közzé, és abba az összefüggésbe hoztuk, ahová minden tartozik. Nem a mi érdemünk mindez, hanem Isten kegyelme. És nagyon meghatott szívvel Gondolok az utolsó versre, hol is van ez? Valószínűleg az első Mózes 6, vagy 7, vagy 8, 8. fejezetében, ahol ez áll, és Noé mindent pontosan az Úr szava szerint cselekedett, vagy készítette el. Ez az én vágyam, hogy mindent pontosan az Úr szava szerint megtegyek. Ez a vágy olyan mélyen meg van gyökerezve bennem, hogy a részemmé vált. Ha meg akarunk állni Isten előtt, és azt akarjuk, hogy ő válaszoljon és megerősítsen, igazolja az ő szavát, akkor az ő ígéje szerint kell cselekednünk. Ha nem az ő ígéje szerint történik, ami történik, ő nem felelős, és nem is fogja megerősíteni, nem fogja igazolni, sem megválaszolni. Hányszor mondta Branham testvér, akár csak így is, akkor az ő idejében, hogy bárcsak fel tudná ismerni az egész nép, hogy te vagy az igaz, hogy te vagy az igaz Isten Izraelben, és én vagyok a te szolgád, és hogy mindezt a te szavad szerint tettem. Hogy ezt a te szavad szerint tettem. Ha át akarjuk élni a végső fordulót Istennel, akkor feltétlenül szükséges, hogy mindent az ő szava szerint rendezzünk. Isten a rend, a szabályosság Istene. A rend nem azt jelenti, hogy alszunk a gyülekezetben, és nem mondunk egy amment. Ilyen lehet az emberi rend ugyan, az isteni rend, ami célszerűen a helyén van, az az, ahol minden Isten ígéje szerint van beszabályozva. Erre is egy amment és egy halleluját lehet mondani, mert ez kegyelem, amit Istennel átélhettünk. Nektek, akik meg akartok keresztelkedni, itt megvan adva a lehetőség, hogy elvégezzük a keresztséget bármikor. És hiszünk abban, hogy a keresztségnek a lehető legbiblikusabbnak kell lennie, és azt mondja a Szentírás, és mindketten lementek a vízbe, belementek a vízbe, Fülöp és az udvari alkalmazott, és ő megkeresztelte őt. Ahhoz, hogy a keresztség megtörténhessen, meg kell legyen adva a lehetőség a bemerítésre. Én már széttéptem keresztelési képeket egy nagyon egyszerű okból, mert elküldték nekem, és a keresztelendő személynek a nadrágszára egy kicsit fel volt gyűrve a térdéig, és aztán olyan mélyen belemerült a vízbe, aztán addig kínoszta a bemerítkezőket, amíg végül a víz alá nem kerültek valahogy. Én magam felháborodtam ennél fogva. A legszívesebben megkereszteltem volna ennek az embernek a maga fejét. Ezek az emberek egyszerűen nem tudják, hogy mit csinálnak. Egy keresztségi gyakorlat, egy szent cselekmény, ez ugyanis az Úr parancsa. Nem valami komédia, sem egy színjáték, hanem maga az Úr parancsolata, és ami Urunk maga is lement Jánoshoz a Jordán folyóba, és megkeresztelkedett általa, és megvan írva, hogy imádkozott, és az ég megnyílt. Meg kell legyen adva a lehetőség arra, hogy az ember a víz alá merülhessen. Meg kell legyen adva a lehetőség, hogy el legyen temetve a vízben. Minél mélyebb, annál jobb. Ez a bibliai keresztség. Ahogy az előbb éppen mondtam, vagy említettem, ha valami nem biblikusan történik, minden görcsbe rándul bennem. Ez a szívemben lévő szorongás Isten ügyéért. És mi hallottuk, tudomásul vettük az Úr szavát. Csak még engedelmeskednünk kell neki. Azt hiszem, a testvérek Belgiumból vannak, akik ma akarnak keresztelkedni. Talán közvetlenül az Isten tisztelet után vagy a délutáni előtt, vagy a délutáni Isten tisztelet közben. Rusz testvér azt mondja, most közvetlenül az Isten tisztelet után legyen. Biztos vagyok benne, hogy Isten mindannyiunkat meg fog áldani. Annyira hálásak vagyunk mindannyiotokért, és az egész ígéért, alapvetően mindazért, amit Isten már megtett, és mindazért, amit még meg fog tenni jövőbenileg. Isten még nem fejezte be az ő munkáját, de az ő elkezdett művét tökéletesíteni fogja, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelének a napjára. És a legvégén lesz egy gyülekezet, folt és ranc nélkül, egy vele, egységben egymás között, ő mi bennünk és mi ő benne. Teljesen egységben, az isteni szeretetben, az ígében, az egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Mindannyian egyek Istenben, ami Urunkban. Megértettük-e ezt? Az Úr megígérte, hogy újra el fog jönni, hogy lakozást vegyen mi bennünk. Ez pünköst óta minden hívőben megtörténik. Minden hívőnek megígérte, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Az én atyám házában sok lakások vannak, és amikor elkészítettem őket, visszajövök, hogy magamhoz vegyelek benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Most pedig velünk van a világ végéig. És amikor eljön a világ vége, akkor magához vesz minket, és akkor vele leszünk. Halleluja! Dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Mennyei Atyán, teljes szívünkből köszönjük te neked, a te drága és szent ígédet. Megcsókolhatnánk ezt a Bibliát. Szeretjük a te ígédet, élő és becses. Részesít a világosságban, a tisztánlátásban, az életben. Urunk, szívünk mélyéből köszönjük, hogy megőrizted számunkra a Bibliát, és hogy megajándékoztál minket a világossággal. Imádkozunk minden testvérért, minden testvérnőért, akiket bajba lettek sodorva, akik különböző értelmezéseknek estek áldozatul, ragadd ki őket, ajándékozd meg őket világossággal, a te ígéd és a te szellemed által. Uram, vess véget a sátán munkájának. Amen. És alapíts meg a te országodat, ó Uram, a te királyságodat, a te néped között. Áld meg azokat is, akik meg akarnak keresztelkedni. Szívből köszönjük te neked, hogy még mindig beszélsz, még mindig szólsz, hogy az emberek még mindig hajlandóak a bibliai úton, bibliai módon megkeresztelkedni. Neked, az élő Istenünknek mondunk hálát mindenért, az Úr Jézus drága nevében, a názáreti Jézus Krisztus nevében, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának nevében. Hűséges Uram, legyen meg a te útad mindannyiunkkal. Érd el te a te célodat valamennyünket, valamennyünkkel, és áldj meg minket az Úr Jézus szent nevében. Amen.